Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyéit járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes városok, települések hogyan is viszonyulnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Így lesz ez mai epizódunkban is, ahol Zala megyébe vezet utunk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Baracskai Józsefet, Zalaszentgoz polgármesterét.
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, én köszönöm szépen, hogy meghívtak, és tényleg ez nagyon fontos téma, és örülök neki, hogy itt lehetek.
Mielőtt rátérnénk Zala megyére, illetve még konkrétabban Zalaszentgrózra a fenntarthatósági átállás tükrében, én azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit hátrébről indítani a gondolkodást, és megnézni, hogy amikor ezzel a folyamatról beszélünk, akkor ugye általánosságban nemzetközi fogalmak, nemzetközi folyamatok jutnak eszünkbe, legyen ez az ENSZ 2030-ra kitűzött fenntartható fejlődési céljai, vagy éppen az Uniónak az ilyen irányú törekvései. Miért célszerű mégis polgármester úr szerint településekről és városokról beszélni akkor, amikor a fenntarthatóságról, az élhetőségről beszélünk?
Hát gondolom, vagy számomra nyilvánvaló, hogy hát ugye Magyarországot is 3200 önkormányzat alkotja, Európát az államok alkotják, a világot pedig a különböző országok, és ugye nyilvánvaló, hogy ha nem is a legkisebb szinten, mondjuk család vagy egyéni szinten, de egy közösségnek is igenis van felelőssége, hogy milyen környezetben él, mi lesz a világunkkal, a tágabb környezetünkkel, és én úgy gondolom, hogy egy város vezetése, aki mondjuk az adott közösségért felel, az annak kötelessége az, hogy ezekre is figyeljen.
Ez kétségtelenül így van, és én azt gondolom, hogy célszerű megnézzünk kifejezetten akkor első körben Zala megyét ilyen tekintetben, hiszen nyilvánvalóan Magyarország nem nagy ország, de azt gondolom, hogy még így is, akár hogyha már csak a jelen évadunkat is nézzük, szemmel látható, hogy mindenhol azért más-más olyan adottságok, kihívások vannak az adott megyékben, amikkel az egyes városvezetőknek szembet kell találkozniuk akkor, amikor erre a fenntarthatósági útra lépnek.
Hát ugye Zala megye, ez egy eléggé erdősült terület, tehát nagyon szerencsések vagyunk, és egyébként gyönyörű Zala megye, van nekünk egy Balatonunk, van nekünk egy Zala folyónk, van egy Göcsejünk, van autópálya, ha most az épített dolgokra mondja, határ vagyunk, repülőterünk van, tehát nagyon sok minden van Zala megyébe, és nyilvánvalóan, hogy ugye Magyarországon is a különböző területeknek, mindegyiknek speciális problémáik vannak. Most ha csak itt a klímaváltozást nézzük, akkor más, mint egy Alföldön, ahol most egy majdnem, hogy elsivatagosodás, vagy egy szavannásodási folyamat lehet meglátni nálunk meg. A probléma a villámárvizekkel van, ugye itt megváltozott az időjárás, egyszerre zúdul le nagyobb mennyiségű csapadék, és nyilván ez a Dombos Zalába, ezek nagyobb problémákat tudnak okozni, és nagyobb problémákat okoznak is. Úgyhogy megvan mindenkinek a problémája. Az aszály, vagy a csapadék hiány ugye nyilvánvaló a Balatonnak a vízszintjét befolyásolja, nyilván nálunk az befolyásolja, akik agráriummal foglalkoznak, de azért mi ez egy csapadékosabb vidék vagyunk, egész Zalamegy, az Alföldhöz képest, vagy Magyarországhoz képest. Megvannak azok a potenciáink, akár ha szélenergiát, ha valamikor kihasználnánk, hogy egyszer utána néztem, geotermikus energia, hévíz, zalakaros, hiszen bárhova lefúrunk, vagy már nagyon sokat tudnék beszélni, az első szénhidrogénkutak, vagy az olajkutatás, az első olajkutak Zala megyébe voltak, Bázakeretje, Lovászi, Gellénháza, úgyhogy nagyon-nagyon sok potenciál van benne, is nagyon sokat lehet róla beszélni.
És akkor zoomoljunk is rá Zalaszentgrózra. Mit jelent a város számára a fenntarthatóság?
Hát ugye egyrészt nagyon könnyű is megfogalmazni, egyrészt meg nagyon bonyolult, mert ha mondjuk csak most nem ökológiaig nézzük, hanem jelentéstanilag, hogy fenntarthatóság, ugye ez mindenre vonatkozik, tehát itt gazdaságilag is, hogy olyan dolgokat végzünk, amit későbbiekben ezt meg tudjuk oldani, de hát ugye ökológiailag az, hogy a fenntarthatóság, tehát olyan környezetet hagyjuk, úgy éljük fel a környezeti javainkat, hogy a jövő nemzedékére is gondolunk, viszonylag könnyebb helyzetben vagyunk, mint egy nagyváros, hiszen mi 6500-an lakunk, elég nagy közigazgatási területen, tehát a népsűrűség viszonylag, ha a településre nézzük, az kevés, két dombvonulat között vagyunk, ahol hagyományosan élelmiszeriparral foglalkoztak, vagy a megtermesztésével, vagy élelmiszeriparral foglalkoznak. Tényleg nagyon fásított az egész település, ezt már megörököltük. Úgyhogy, de nálunk is ennek ellenére is oda kell figyelni, mert amit ugye észrevettem, hogy kicsit vissza kell nyúlni a gyökerekre, mint amit 30-40 évvel ezelőtt én a nagyszülőktől láttam azt a gazdálkodást, az vissza kell nyúlni, mert a mostani világban, most 2021-ben ugye az embereknek, nekünk is a város lakóknak, és az legyen az a kis város részben, amilyen falusias jellegre, ilyen elvárás ez a nyírt gyep, tehát mert az a rendezettség, hogy akkor nyírva erre pazaroljuk rá a drága gázolajat, ott püfögtetjük el a gázolajat, és mérges gázok kerülnek a levegőbe, miközben egy falusias települése, tehát nyilvánvaló volt, hogy a már nem is mélegelőnek hívták, hiszen annak idején rét volt, és virágok voltak rajta, különböző növények, amit igen, lekaszáltak, vitték a nyulaknak, állatoknak. Nyilvánvalóan már nincsen annyi állat, nem kaszálnak annyit, de ezzel kapcsolatban mindenféleképpen nekünk tenni kell valamit, és itt az edukációnak nagyon-nagyon fontos feladata van, mert a 30-40 évvel ezelőtti dolgokat az emberek vagy nem élték meg, vagy elfelejtették, és újból vissza kell ezekhez térni.
Így van, úgyhogy nem sokára visszatérünk a szemléletformálás kérdéskörére is. Előtte azonban azt gondolom, hogy ha lépésről lépésre nézzük meg ezt a fenntarthatósági átállást, illetve azt, hogy az egyes városok, városvezetők mit tudnak tenni ennek érdekében. Ugye itt kint egy kis kulisszatitkot elárulva adás előtt beszélgettünk polgármester úrral arról, hogy adott esetben egy ilyen folyamat több részből áll. Elsődlegesen ott van a stratégiai tervezés, nyilvánvalóan ez az alapja mindennek, hosszú távon kell gondolkodni. Itt alapvetően van már egy ellentmondás a hosszú távú stratégia és a rövid távú vagy rövid távon várt eredmények tekintetében. Aztán persze ott van a megvalósítással járó kihívások, és nem utolsó szempontból ott van az utánkövetés, az a fajta hosszú távú, most a szó más értelemben vett fenntarthatóság vagy fenntartás, ami nyilván ugyanúgy hozzájárul ezekhez. Zalaszentglót esetében milyen tervek születtek, milyen projektek vannak kivitelezés alatt, és milyen tervek vannak a jövőre?
Ugye nekünk van egy integrált városfejlesztési stratégiánk, aminek az egyik fejezete nyilvánvaló, ha nem is így konkrétan, hogy fenntarthatóságról van, de nyilván megvan az olyan életkörülmények kialakítása, ami a későbbiek folyamán figyel a környezetre, és figyel a természetre. Tehát ebben már az integrált városfejlesztési stratégiában olyan városrészeknek a fejlesztése, vagy éppen kiépítése, az már olyan módszerekkel kellene történnie, ami az a klasszikus fenntarthatósági jelentésbe ugye benne is foglaltatnak. Itt el kell mondanom, hogy azért vannak problémák ezzel. Azért itt a települések azért magukra vannak hagyva. Tehát azzal, hogy még régebben, még 2010-ben vagyok én polgármester, akkor megvoltak még a társulások, voltak kötelező feladatok, akkor a mi társulásunk az állt 22 ezer lakosból 21 településen, nálunk nagyon sok az apró falvak vagy apró települések, és akkor meg tudtuk ezeket, át tudtuk beszélni, volt egy kvázi szellemi műhely, ugye itt az egész társulásnak a munkaszervezete, akik jártak különböző előadásra, és így átadták ezt a tudást a környező településeknek, vagy társulási településeknek, és így mindenhol egész Magyarország le volt fedve. Na most egy ezzel megszűntek a társulások, vagy fönn van tartva nálunk, de szinte feladata nincsen, járások, ha nem is vették át a feladatot, mert ez teljesen más, inkább egy közigazgatási egység. Így nagyunk magunkra vagyunk hagyva, és az úgynevezett jó gyakorlatok, ha valaki nem jár utána, nem megy el ilyen konferenciákba, már pedig annyi dolga van egy polgármesternek, ugye nem kell most mondani a mostani időben akár a vízi közmegészségügy oktatás, stb., hogy nem biztos, hogy mindenhova el tud jutni. Tehát mindenféleképpen kellene egy olyan segítő csapat, vagy az állam részéről, vagy valahogy, akik segítenének ebbe, és azokat a módszereket el tudnák hozni nekünk, amit el tudunk sajátítani. Egyébként mi elkezdtünk a jövő kutatással foglalkozni. Tehát ez van egy, az Ökológiai Társaságnak egy Magyarország 2050 kutatása, és ezt elkezdtük nézni, és azt arról beszélgetni először csak ugye a kollégákkal, különböző intézményvezetőkkel, hogyan lehet ezt ráhúzni Zalaszentgrótra. Ugye itt kicsit ilyen science fiction-esen hangzik, hogy jövő kutatás, meg 2050-ben mi lesz, mert hogy most nem ilyen Verne Gyula-féle elképzelésekre kell gondolni, hanem teljesen kézenfogható, és totálisan jó az anyag egyébként, úgy láthatjuk, ez még Covid előtt, háború előtt íródott, igen. És már ugye ők is veszélyként jelezték ezeket a problémákat.
Igen, ugye annyi kiegészítő információ a kedves nézőinknek, hallgatóinknak, hogy a Fenntartható Városok weboldalán korábban olvasható is volt erről a tanulmányról egy rövid összefoglaló, úgyhogy ott abszolút megtalálható, hogyha valaki kedvet kapott ennek az áttekintésére. És hát így van, bízunk benne, hogy a saját hozzáadott értékünkkel azért a Fenntartható Városok is ezt a jó gyakorlat megosztást elő tudja segíteni a települések szintjén, és hát én azt gondolom, hogy nem csak külső szereplők, hanem a városban élők azok, akik talán a legjobb hírnökei lehetnek ezeknek a folyamatoknak. Nyilván ehhez az is szükséges, az előbb nagyon szépen sorra vettük ezt a pár lépcsőfokot, de hát a legutolsó elemről azt gondolom, hogy még nem beszéltünk, ez pedig a lakosság, akik mindezt tapasztalják, érzik, mindennapi tevékenységeik során a bőrükön tapasztalják. Zalaszentgrót esetében mennyire nyitott a lakosság, mi polgármester úr tapasztalata, mennyire tartják napirenden a fenntarthatóságot, akár tudatosan, közvetlenül, akár tudat alatt a mindennapi tevékenységek keretében.
Kicsit távolabbról indulnék. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon egy nemzeti minimumnak kellene lenni ennek az ügynek. Ez le kellene ülni, bár nem akarok ilyen álnaív lenni, hogy ennek az eredményét látom előre, de teljesen jó lenne, hogy nem azon mennének politikai viták, hogy most a méleg előtt le kell kaszálni, van értelme, nincsen meg minden, hanem az, hogy egy nemzeti minimumot megalkotni, hogy na gyerekek, induljunk el ezen az úton. Tehát vegyük tényleg ki a politikát. Települési szinten ugyanezt meg kellene csinálni, mert ne az legyen, hogy politikai határozzunk meg, hogy most tűzijáték, mélegelő, fakivágás, fa nem kivágás, hanem lenne meg legalább a politika erőbe, itt most azt mondom, hogy a képviselőtestületet mondom, hiszen az nálunk a politika csinálója, ilyen ronda kifejezéssel élve a településre, ott meg lenne egy nemzeti vagy települési minimum, amikor azt mondjuk, hogy ebben induljunk el ezen az úton, hogy most ezt csináljuk, azt csináljuk, kivágjuk, nem vágjuk ki, ezeket a tevékenységeket hogyan végezzük, és akkor már a lakosságnak is sokkal egyszerűbb lenne ezeket követni, mert nem az lenne, hogy szeretem, nem szeretem, és azért bírálom, vagy éppen dicsérem a másik embert. De visszatérve ugye, mivel mondtam, hogy azért Zalaszentgrót egy kisváros, egy 6500-an lakunk, egy vidéki település, azért megvannak ennek az előnyei is, mivel az, hogy ők látják, hogy majdnem mindenki, az idősebb generációja falun nőtt fel, amikor még állatok voltak, különböző terméke, otthon volt kis háztáji, meg kiskert, ugye ők már tudják ezt. A hátrány meg az, hogy ugye azért egy urbánusabb közegben ezek az újabb és trendibb dolgok, és ez most nem pejoratív értelme mondom, hanem magát az, hogy tényleg ez a népszerű, újszerű dolgok, azok sokkal jobban el tudnak jutni. És nagyon érdekes az, hogy a fiatalokat mennyire érdekli ez a téma, és ennek nagyon örülök. És mindent ott a fiataloknál kell kezdeni, tehát a tanításba is megmutatni nekik, ha jól tudom, már pedig azt hiszem, jól tudom, az idei tanévtől már be is vezetnek az általános iskolákba ilyen fenntarthatósági órát, aminek nagyon örülök, és egyébként mi magunk is próbáljuk különböző rendezvényeken, nagyon népszerű nálunk az autómentes nap, most már autómentes hét lesz, ez nagyon jó. Van nekünk egy úgynevezett Green Growth, ugye hát nevezetű eseményünk, amikor a méleg előtt ültettük, szemetet szedünk a Teszed mozgalommal együtt, és akkor beszélünk a biodiverzitásról, előadókat hívunk. Van, működik a térségünkben a nyitott porták hálózat, ami egy nagyszerű, itt a Termálvölgye Egyesület, Líder Egyesület kezdeményezésére, ahol a háztáikba, a különböző, megvannak porták is, valahol a lekvárosokban, kaviár valahol, a hús valahol, ez, vagy minden, vagy a bor, vagy valamilyen foglalkoznak, hogy lássuk azokat a dolgokat, hogy meg lehet ezeket a termékeket elő lehet állítani, akár otthon is, nem is kell olyan nagy erőfeszítés hozzá. Úgyhogy nagyon sokféle irányvonal van, és a lakosság, én úgy látom egyébként, hogy ezt jól fogadja, és mi minden rendezvényben be akarunk csempészni egy-egy ilyen dolgot, és bízom benne, hogy lesz ennek foganatja, vagy már van is. Van nekünk egy kis közösségi kertünk, ami érdekes, hogy mondom, vidéken közösségi kert, de ugye vannak lakótelepek, akik annak idején ugye vidékről költöztek be, és az elején nagyon féltünk tőle, ez a közösségi kert, úristen, most mi lesz belőle, és pillanatok alatt benépesült. Nagyon népszerű, ott a hölgyek, urak járnak, kapálgatnak, vetnek, halakat etetnek.
És hát ugye a közösségépítésnek sem utolsó. Igen. Ugyanakkor ezek a kétségkívül előremutató és egyébként szükségszerű kezdeményezések, amelyekről most polgármester úr is beszélt, azért még mindig inkább a három pillérből, a környezet, társadalom és gazdasági pillérből, azért még mindig inkább a környezeti felé tolják a fenntartatósági kommunikációt, úgyhogy én megragadnám az alkalmat, hogy egy picit a gazdasági oldalát is világítsuk meg, hiszen azt gondolom, és úgy akár, hogyha csak a jelen podcast sorozat beszélgetéseire, akár, hogyha egyébként azokra a tapasztalatokra építünk, amelyeket a településvezetőktől hallunk, akkor, hogyha meg tudjuk győzni a lakosságot arról, hogy nekik megéri a fenntarthatóság, ők ezzel jól járnak, akkor lesznek valódi lelkes advokátorai.
Ez kicsik kívül. Így van, azért vannak ebbe problémák, ugye nem is csak a győzködés oldaláról, hanem a fogadó készségről is. Ugye nálunk a nagyobb cégek is azért fokozottan figyelnek erre. Nálunk Magyarország egyik legnagyobb ásványi vízpalackozó, egy nagyon-nagyon nagy multicég, Zalaszentgróton van, és amit furtak egy termálkutat, abból följövő vizet használják fel, de kimondottan, tehát nagyon jó kapcsolatunk van, a társadalmi felelősségvállalás, ez náluk egy kimondottan, ez a fenntarthatóság, ez egy olyan feladat, amit tesznek is, segítenek is minket benne, de valóban, hogy a lakosság részéről, de ha magamban nézek, én is ugye egy állampolgár vagyok Zalaszentgróton, ugye én törekszem arra, hogy ha eddig autóval jártam valahova, akkor próbáljam meg lefelezni azt az időtartamot, én például kerékpárral járok, az elején még mosolyogtak is a városban, hogy mindig kerékpárral járok, de ezzel nem csak az, hogy gyorsabb, olcsóbb, egészségesebb, hanem példát is szeretnék ezzel mutatni a lakosságnak. Vagy például, amikor olyan beszerzések vannak, most egy e-kargó biciklit vásároltunk, egy elektromos rásegítésű, amivel pakolni, nem kell az autóval menni mindenhova és pakolni. Mi vidékén azért mindenhova majdnem autóval megyünk, mert nekünk, ha el kell menni kórházba, vagy valahova, akkor nyilvánvaló mobilitásban nem éppen a legjobb pontom, ez az apró farvas település szerkezetű megye, tehát azért az, hogy autót tartani kell, az majdnem minden családban van, sőt valahol több is. De az példamutatása nagyon-nagyon sokat el tudunk érni. A szelektív hulladék gyűjtésben azért ott voltak problémák, mert látjuk, hogy a házhoz menő szelektív hulladékkezelése az megoldható, az, hogy a kihelyezett az nem, mert az emberek a hulladékot, az mindent oda tesznek. Tehát volt egy példa nekem, nem is Zalaszentgróti, hogy Hévíz egy fürdőváros, európai hírű fürdőváros, és a nagy parkolóban ott volt a szelektív kukák, és egy fél köbméter építési hulladék oda volt helyezve, mert lelkiismeretét megnyugtatta az ember, úgyis el fogják vinni, nem az útra, vagy az erdőbe önti ki, de ezek nem jó példák. Hulladékgazdálkodásban az illegális hulladékoknak az elhelyezése, azokkal viszont nagyon-nagyon nagy problémák vannak.
És én azt gondolom, hogy célszerű egy picit visszatérni a kettővel ezelőtti témánkhoz, a fiatalok bevonásához, hiszen ahogy polgármester úr is mondta, a fiatalok szerepe elengedhetetlen, hiszen az a lelkesedés, az a fajta szemléletváltás talán, hogyha úgy tetszik, azt gondolom, hogy elősegíti települési szinten is a fenntarthatósági átállást. Mégis a legtöbb városvezető egy olyan tendenciáról számol be, ami szerint egy bizonyos életkor után, akár hogyha egyetemválasztásról, akár hogyha munkahelykezdésről beszélünk, akkor azért a fiatalok jelentős része továbbáll nagyobb városok felé veszi az irányát. Mennyire jelentős probléma ez Zalaszentgrót számára?
jelentős, mint minden más településnél, de pont most beszélgettünk róla, azért az ember életciklusai mások. Amikor fiatal, akkor nyilvánvalóan lobog, akar tenni dolgokat, meg akar ismerni a világot, jól akar érezni magát. Én magam is így voltam, én nem gondoltam volna főiskola után, hogy Győrbe jártam, hogy én visszamegyek Zalaszentgrótra, és mégis ugye a családi baráti kapcsolatok, az a millió, ami egy ilyen kisvárosba körbevesz az ember, szinte mindenki ismer mindenkit, megvannak az erőnyei hátránya is, segítenek egymásnak. Tehát tényleg egy olyan nagyon jó hangulat van, és azt is észre lehet venni, hogy megláttam, hogy akik elmentek ilyen 18-20 éves korban, most, hogy már hát nem lettek öregek, hanem fiatalok, 30 éves fiatalok, és gondolkodnak, hogy jönnek vissza, viszont nem a lakótelepre, hanem ugye mondtam nekünk, csodálatos természeti környezet van, nálunk hegynek hívják ezeket a kis pincéket, meg ezeket a dombokat, akkor hegybe vesznek egy házat, az, hogy nyugalom legyen, lehet, hogy ott már kialakítanak maguknak egy kis, ha nem is háztájidek, egy kis kertet, és teljesen tudatosan gondolkodnak, és amellett, hogy vannak nagyon sok visszaköltöző, mostanában is lehetett venni, ez lehet, hogy a Covid-nak a hatása is, beköltöző van, és olyan fiatal beköltözők, akiknek már a digitális élet és a ellátottság már nem probléma, mert nálunk is már optikai kábel van, hogy tudnak dolgozni, és hetente csak mondjuk egy-két napot, vagy egy hónapba, pár napot kell elmenni egy nagyvárosba, és ott vannak. Úgyhogy vannak nagyon pozitív történések is, de visszatérve, hogy azok a fiatalok, akik nem akarnak elmenni, és otthon akarnak menni, azoknak viszont meg kell teremteni a feltételeket. Nálunk indult egy úgynevezett fecskeház program, amiben felújítottunk önkormányzati lakásokat, fiatalok különböző pontozás alapján, hogy hol dolgoznak, mennyi idősek, van család, nem, beköltözhettek, ingyen használhatták. Amikor még volt az állami támogatás, ugye ezekre a lakáskasszákra, akkor ugye ezt rakni kellett, és lakbért nem kellett fizetni. Utána ez a program abban maradt, de ugyanúgy a fiatalok benne voltak a lakásokban, utána egy EFOP program indult az esély otthon, úgy újabb lakásokat tudtunk kialakítani, úgyhogy tudunk nekik biztosítani, nyilvánvalóan annyit nem, amennyire szükség van, de ezt meg tudjuk oldani. Ami nagy probléma nálunk, hogy a fiataloknál szórakozási lehetőségek, amit mindig mondanak.
Pedig ez egy kulcsfontosságú szempont.
Valóban, de itt megint csak a világ megváltozott, ön még fiatal, tehát ön még nem tudja, még régebben ez a diszkókorszakban, amikor ott ismerkedtek a fiatalok egymással, most már ugye ez teljesen egy ilyen klub életbe átalakult, és azért az internet és a digitalizáció sok mindennek átvette a szerepét, aminek megint csak lehet mondani, hogy van egy jó része, meg van egy rossz része is. Úgyhogy megpróbálunk. Nálunk van egy ifjúsági önkormányzat, nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk velük, az UNICEF gyerekbarát települése lettünk mi. Úgyhogy vannak hiányosságok nyilvánvaló, de mi tartjuk velük a kapcsolatot és kommunikálunk velük folyamatosan.
És hát ugye többször szóba került itt az elmúlt percekben a digitalizáció, ami azt gondolom, hogy a világjárvától függetlenül természetesen egy nagyon fontos pillére a települési fenntarthatósági átállásnak, és nagy globális egészt véve a fenntarthatóságnak is. Mégis, ahogy erre polgármester úr is utalt, ugye az a tendencia, hogy a világjárvány megtanított minket arra, hogy igenis otthonról is, távmunkában is végezhetők ezek a tevékenységek, én azt gondolom, hogy egy jelentős struktúraváltást fog eredményezni. Hogyha ezt is végig gondoljuk, illetve önmagában mindazt az előnyt, és adott esetben hátrányt is, amit a digitalizáció okozhat, akkor polgármester úr milyen mérleget vonna a digitalizáció szerepéről?
Itt visszatérve a fiatalokra, ugye nagyon sokan mindig azt mondjuk, hogy mert a fiatalok állandóan nyomkodják a telefonjukat. Egy, nem csak a fiatalok nyomkodják, hanem mindenki nyomkodja. Kettő, meg amikor én gyerek voltam, akkor nekem meg az volt a baj, mindig a tévé előtt ültem, gondolom, édesanyám korszakában meg az volt, hogy olvasott, vagy nem tudom, mindig találunk valamit, hogy amit a fiatalokra lehet mondani. Én inkább a pozitív oldalát hangsúlyoznám, mert ha tudatosan használjuk, akkor rettentő sok dologra lehet használni. Mi is egyébként itt a Covid időszakban volt egy szusszanásnyi időnk, egyébként ez egy pozitív hatása volt a Covidnak, hogy tudtunk olyan dolgokkal foglalkozni, amikor a mindennapi mókuskerékben nem tudunk, például ilyen ez a jövőkutatás, és ez volt az, hogy mi applikációt fejlesztettünk le, megújítottuk a honlapunkat, egy teljes marketing stratégiát vezettünk be, ami azt jelenti, hogy a full offline a hirdető táblákat tettünk rá, de ilyen szép hirdető táblákat, hogy ami ezzel megszüntetjük az ilyen vadplakátolást, és szépen is. Ennek lehetett is látni már a rendezvényekben, hogy mennyivel más volt, hogy ott van a szemük előtt, és nyilvánvalóan kulturált, normális plakátokat kihelyezni, és innentől kezdtük el utána a másik részt, az újságnak a megújítása, és a honlap, az applikációnkon keresztül, a hírleveleken, hogy minél nagyobb tájékoztatást tudjunk adni az embereknek, hiszen itt ugye fenntarthatóságról beszélünk, de nagyon-nagyon fontos része a kommunikáció. Tehát a fenntartható, hogy eljussunk az emberekhez, megértessük az emberekkel azt, hogy mi a jó neki. Nyilván emellett, ha nem is lakossági fórumokat, de ha megy az ember az utcán, összehív egy-egy lakótelepen egy kisebb közösséget az adott problémákról beszélnek óhatatlan, hogy mást is be lehet vinni a témába. És nagyon fontos volt, mi egy pályázat keretében egy új módszertanokkal kezdtünk el foglalkozni, ez a service design, a design thinking, egy újabb módszerek pont a közösségi tervezésre. Ezeket használjuk, és én látom az eredményét, lehet, hogy még helyben nem látják, én tudom, hogy mit akarok elérni, és látom azokat, hogy melyik lépcsőfokon vagyunk éppen. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontosak, hogy világot lássunk, nézzük meg, hogy milyen módszerek, és hát folyamatosan tanuljuk mi magunk is.
A folyamatos élethosszig tartó tanulás, azt gondolom, hogy a fenntarthatóság egyik alap pillére, sok más egyéb pillér mellett. Ezzel szeretném megköszönni a mai beszélgetést Zalaszentgrót polgármesterének, Baracskai Józsefnek. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm.
Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy ma is velem tartottatok. Tegyetek így legközelebb is. Sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.